Kedves testvérek, a Máté írása szerint evangéliumból olvasom az igét, az 5. fejezetből olvasom a 17. és következő verseket, 20. vers lesz az utolsó. Jézus szava. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy azokat érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem lész el a törvényből, míg be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudókét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Kedves testvéreim, fölkértek arra, hogy írjak egy tanulmányt ilyen címen, hogy Jézus és a törvény. Elvállaltam örömmel ezt a fölkérést, mert magam is régóta foglalkozom ezzel a témával, és szívesen merülök még mélyebben bele ebbe a témába. És azt gondolom, a testvéreim is szívesen veszik, ha most ebből a tanulmányomból, készülő tanulmányomból mondok el valamit, valamennyit, amennyi egy kazettára ráfér, annyit ebből a nagy-nagy témából, tehát Jézus és a törvény. Első hallásra úgy tűnik, hogy ez az ige elintézi a problémát, mit kell ezen tovább töprengeni. Itt világosan beszél Jézus, nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, hanem éppen ellenkezőleg, hogy betöltsem, hiszen a törvényből egy vesszőcske nem fog elmúlni, minden beteljesedik, és jaj annak, aki úgy tanítja az Isten törvényét, hogy elvesz, akkor megmásítja a törvényt. Tehát ha csak ezt a néhány verset nézik, akkor úgy tűnik, hogy Jézus igen mondott a törvényre, azért jött, hogy a félig meddig felemás módon engedve, engedetlenül betöltött törvény, ő végre 100%-osan, vagy ha kell 1000%-osan, ő betöltse a törvényt, és ezzel az Isten akaratának érvényt szerezzen, megmutassa ennek a világnak, hogy hogyan kell az Isten rendjében, az Isten törvényében élni. Hát mondom, ha csak ezt a részt nézzük, akkor egyértelmű, hogy Jézus igent mond a törvényre. A törvény akkor nem a római jogot jelentette, hanem a Mózes törvényét. Jézus igent mond a Mózes törvényére olyannyira, hogy egy pontocska, a legkisebb betű, egy jotta nem veszhet el abból. Ám, de ha ez így igaz, akkor mit szóljunk Pál apostol gondolkodásához? Mert Pál apostol meg egészen másokat mond a leveleiben, például a római levél 7. részében azt mondja, amíg test szerint éltünk, a törvény által ébresztett bűnök szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak tervettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, egyértelműen a törvény az, ami fogva tartott minket, ennek meghaltunk, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint régebben. Egyértelmű az, hogy az befejeződött, annak a korszaknak vége. Most már nem a törvény betűiben, hanem a lélekben élünk. 10. fejezetben még élesebben mondja, a törvény célja és vége Krisztus. A törvénynek vége Krisztusban, Krisztusban van egészen új világ jött, és mi most már ebben az új világban élünk, nem a törvénynek a régi világában. A Galata levélben még világosabban és élesebben mondja Pál, a törvény gyermekei átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem teljesíti mindazt, aminek a teljesítése megvan írva a törvény könyvében. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt világos, mert az igaz ember hitből fog élni. Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Hát talán ez a legélesebb szembesítés a törvénnyel. A törvény által átkozottak lettünk, mert átkozott, aki nem csinálja, már pedig ki az, aki azt vallja, hogy ő minden törvényt betört, tehát átok gyermekei vagyunk, de Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Tehát mert itt van előttünk két koncepció a törvényre nézve, és ha ezeket egybe vetjük, akkor megint megszólal bennünk az a régi igazság, és ezt újra elmondom a testvéreinek, egy alapvető igazság. Máté nem azt mondotta el feltétlenül, hogy Jézus hogy viszonyult a törvényhez, hanem Máté azt mondta, hogy szerinte hogy viszonyul Jézus a törvényhez. És Pál apostol is nem azt mondotta el, hogy a Jézus hogy viszonyul a törvényhez, hanem azt, hogy szerinte. Máté szerint érvénybe maradt a dolog. Pál szerint befejeződött a dolog. Ez nem ellenmondás, ez egy titoknak a tükröződése két életben. Máté átélte a Krisztus misztériumot, a Krisztus gazdagságot, és ő benne úgy tükröződött el a Krisztus valóság, hogy ez a názáreti Jézus megerősítette a mózesi világot. Ezt ő így élte át, tehát amit ő mond Jézus és a törvény címen, az egy bizonyos fajta személyes tükröződése a Krisztus valóságnak. Amit Pál mond, az megint igaz, olyan értelemben, hogy Pál nagyon személyesen élte át a Krisztus valóságot, és ő benne úgy tükröződött, pedig hát ő rabbi volt, ő aztán igazán közel volt a tűzhöz, a törvénynek a tüzéhez. Pál úgy élte meg ugyanazt a Krisztust, hogy amióta Krisztus elvégezte volna a művét itt ebben a világban, azóta érvénytelenné lett a törvény, mert hiszen a törvény egyenesen átkot hozott ránk. Az átok alól a törvénytelenségnek, a bűneseteknek, a engedetlenségeknek az átkát levette rólunk Jézus, szabadok vagyunk, és most már nem a betűk szerint, a törvény betűi szerint élünk, hanem az új valóság szerint, a Krisztus valóság Pál korában már úgy volt jelen, mint Szentlélek. Szentlélek a Krisztus valóságnak a folytatása, miután test szerint eltávozott közülük Jézus. Tehát a Krisztus valóságban, mint szellemi erőtérben élünk, és most már semmi közünk a törvényhez, hiszen az visszavetne minket, az átok alá helyezne minket. Tehát ezt a szót igyekezzünk tartósan a további Biblia tanulmányainkra megjegyezni, tesszük, hogy tükröződés. Volt egy csodálatos valóság, a Krisztus itt jár közöttünk, és az ő valósága csak is tükröződésekben hozzáférhető. A négy evangélium nem négy életrajz, ugyanarról a témáról, hanem négy fajta tükröződés. négy személynek a személyes átélésén, vagy pedig a hagyományok összegyűjtögetése során nyert átélése Krisztusról és a maga fajta sajátos tükröződés. Egy kicsit gyakorlatozzunk most ebben a Biblia tudományban, Biblia kutatásban, Biblia tanulásban, és pedig egy nagyon érdekes szempont szerint felolvasom a Máté írása szerinti evangéliumnak az utolsó mondatait, ezt a közismert igét, ami a keresztség sákramentumának a szereztetési igéje. Menjetek el tehát, mondja Húsvét után, az utolsó találkozásukban, a Máté szerint, test szerinti utolsó találkozásban, a húsvéti föltámadás után, ezt mondja a tanítványoknak, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Fölfigyeltünk-e arra, hogy a lényeg itt múlt időben van? Menjetek el, tanítsátok a népeket arra, amit én tanítottam. Most kihegyezem a dolgot, múlt, jelen, jövő. Ez az ige egyértelműen a múltra utal, menjetek mindenfele, van mögöttetek egy gazdagság, egy kincs, egy örökség, a Krisztus öröksége, tanítsátok az embereket mind arra, amit én tanítottam néktek. Máténál a jellegzetes szó a tanítvány. Ti magatok az én tanítványaim vagytok, a többieket tegyétek tanítványokká, és a fő funkció, ami az életben lüktet, árad, a tanítás. Na de a tanításnak a tárgya mögöttetek van, amit én parancsoltam néktek. Tehát itt van egy felfogás, végezzük a missziót, persze előre megyünk, de a mondani valónk készen van mögöttünk. Jézus tanított, parancsolt valamit, azt Máté maga is azt összegyűjtötte az evangéliumba, lehet úgy tekinteni a Máté evangéliumot, egy kézikönyv. Katekizmus, amelyikben összegyűjtötte a tanítani valókat. Tényleg a legtöbb Jézus ige Máténál van. Tehát, amit tanítottam, amit parancsoltam néktek, az egy kész anyag, azt vigyétek szerte a világba, ez a múlt idő. De hát akkor, ha ez így van, akkor mit szólunk a jelen időhöz? A Pál apostolnál találkozunk a jelen idővel, a korintusi levélből olvasom, a második korintusi levél 5. fejezetéből. Ehhez mit szólnak a testvérek ezek után? Menjetek el, adjátok tovább, amit én adtam, tanítottam, parancsoltam néktek. Pál azt mondja, ezen túl mi senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, ime új jött létre. Eltűnt a múlt idő. A volt és múlt idő, emlékezünk, ismertük Jézust, megszűnt. Pál apostol a jelen időről beszél, és még inkább a jelen időről beszél, gyakorlatilag a kereszténység az első évtizedekben jelen időben beszélt, hogy itt van Isten köztünk, Maranatha, jövel Urunk, Jézus eljött, itt van a mi Urunk, és nagyon érdekes például elgondolkoztat, hogy a jelenések könyve, a Biblia legutolsó könyve, a legutolsó mondatában azt mondja, hogy így szól az, aki ezeket kijelenti. Így szól. Múlt idő. Azt mondja, hogy így szól. Több? Nem. Így szól. És amikor a hét levelet a jelenések elején olvassuk, minden levél azzal kezdődik, hogy ezt mondja az, akinek a hét csillag a kezében van, ezt mondja az Isten fia, mind a hét levél jelen idővel kezdődik, ezt mondja. És ennek súlya van, hogy ott jelen időről beszél a szerző, mert az első évtizedekben a gyülekezetek élménye az volt, hogy mondta még egyszer, hogy itt van Isten, itt van a mi Urunk. Tehát nem kell hátra tekinteni, ha ismertük is a Názáretben, meg Kapernaumban, meg Galileában lefolyt eseményeket, ha ismertük is, az nem fontos, elmúlt. Jelenben élünk. Kimet, tehát a múlttal szemben megjelenik a jelen, de megjelenik a jövő is. Csak pontosan kell tanulmányozni a Szentírást. A János evangéliumában találjuk ezeket a mondatokat. Elmondom ezeket néktek, amíg veletek vagyok, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, megtanít majd titeket mindenre. Majd megtanít. Ez milyen idő? Megtanít majd. Vagy a 16. fejezetben. Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön ő, ezek jövő időben vannak a görög szövegben, magyarban is lehet jövő időként értelmezni, amikor majd eljön ő, az igazság lelke, elvezet majd, ez is jövő időben van, titeket a teljes igazságra. Elvezet majd titeket a teljes igazságra, itt a jövőről van szó. Most testvéreim, tehát ha elnagyoljuk egy kicsit, de az igazságot mondjuk, amikor így beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy Máté szerint a Krisztus ügynek a lényege hátul van, a múlt időben. Itt volt, tanított, elvégezte, ránk hagyta, azt kell tovább vinni, ami mögöttünk van. A múlt. Máté szerint a múltban van a súlypont. Pál úgy tűnik, hogy a jelenre teszi a súlypontot. A régiek elmúltak, itt van a Szentlélek által az új jelenség, a jelen való Isten Szentlélekben, a jelen való Krisztus Szentlélek formájában, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság, pár egyenlőség jelet tesz a Szentlélek és Jézus Krisztus között. Tehát mivel Szentlélekben vagyunk, jelenben vagyunk, nem kell hátra tekinteni. És a János textusai pedig előre mutatnak, hogy majd, még a mostani se a végérvényes, ahogy mentek előre a jövőbe, mindig a jövőben, a következőben lesz a hangsúly, mert kapjátok a Szentlélek a vezetését. Tehát milyen különös múlt, jelen, jövő. Egyik ide teszi a hangsúlyt, oda teszi, amoda teszi a hangsúlyt. És testvérek, ostoba kérdés fölvetni azt, hogy kinek van akkor igaza. Remélem, értitek, hogy ostoba kérdés, mert mind a háromnak igaza van. Ezt kell éppen megérteni, hogy mind a három szempontnak van igazsága. És Máté, hogy úgy mondjam, már is kezdjük sejteni, hogy Máténak mi volt a küldetése. Máténak a küldetése nem utolsó sorban az volt, ezt a korrekciót elvégezze, amikor abban fürödtek, hogy hurrá, itt van a lélek, és a lélek mindent elvégez, megcsinál. Amikor ebben a lélek áradásba úsztak, fürödtek a keresztény gyülekezetek, azt mondta, emberek, a múltra elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megtanítván arra, amiket én parancsoltam néktek. Tehát Máté a múltat beépíti a jelenbe, és János pedig távlatot ad, hogy a jövőben még gyönyörűséges kibontakozása lesz ennek az ügynek. Tehát nem szabad kiélezni, kinek van igaza, mindenkinek igaza van, viszont látni kell a Krisztus ügynek ezt a bontakozását, ezt a gazdagodását. Tehát Máténak egészen pontosan meghatározott feladata volt a kereszténység bontakozásában, és amikor ő így tükrözte Jézusnak a törvényhez való kapcsolatát, akkor neki fontos feladata volt, csak mondom, ezt az ő konkrét akkori szolgálatát be kell iktatni az egész Krisztus ügybe, az egész Krisztus ügynek a bontakozásába. Most menjünk vissza a Mátéhoz, a hegyi beszédhez, és abban nézzük ezt a különös bekezdést, amit a 7. fejezetben találunk. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Uram, Kyrios az Úr. Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem amanapon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben, a Krisztus nevében profétáltunk én, nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem a te nevedben szóltunk és sok tettünk és sok csodát, és akkor kijelentem neki, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ez ami megrendítő rész, hát kikről beszél Jézus? Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, itt nem a kereszténység körén kívüli személyekről vagy ügyekről van szó, itt a keresztény gyülekezeteken belülről van szó. A kereszténység körén belül vannak, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, tehát Jézus, a názáreti Jézus Kyriosznak mondják, és ennél nagyobbat senki nem mondott, Kyrios Krisztus, Úr a Krisztus, ez volt az első titolás. Tehát Kyriosznak mondják Krisztust, és nem is csak üres beszéd, amit mondanak, hanem csodákat tesznek, ördögöt űznek, gyógyítanak. Sok csodát tesznek ennek a Kyriosznak a nevében, és nem vitatja, hogy az igazi csoda, hogy az a Belzebub által van. Nem. Kyriosz a neve által csodákat tesz, és mégis az utolsó napon az, hogy a távozatok ti gonosz tevők, nem ismerhet ideget. Ez egy egész megrendítő rész. Tehát kik ezek, akik krisztusi erőkkel csodákat végeznek, munkálnak, és a végén mégis távozatok ki, átkozottak, ti gonosz tevők. Ez megint arra utal, hogy itt ennek a Máténak valami sajátos helyzete és küldetése volt. Na hát testvérek, ezek szinte csak inkább ilyen gerjesztő gondolatok, hogy gerjedjen föl bennünk az érdeklődés, hogy de furcsa ez a Biblia. De különös rejtelmei vannak ennek a Bibliának, akár csak a Máté evangéliumának. Na hát most mondok el egyet mást közelebb itt erről a Mátéról. És akkor fogjuk jobban megérteni, hogy miért éppen így tükröződik Máténál Jézusnak a törvényhez való viszonya. Azt mondják a szakemberek egyértelműen, hogy ez a valaki, aki hát Mátéként jegyzünk, mint az evangélium szerzője, nagyon valószínűtlen, hogy a 12 közül az egyik volt ez, az biztos, hogy zsidó ember volt, a mostani tudományos kutatások szerint 80 és 90 között írta valamikor ezt az evangéliumot, zsidó ember volt, és a lényeg most ezt jegyezzük meg, nem akarok hosszas fejtetésekre, bocsánatok, hogy a lényeg az, hogy ez a Máté, ez egy bizonyos két frontos küzdelemben írta az evangéliumát. Most majd elmondom a további, hogy melyik ez a két front, amelyik között ő kereste a keskeny utat, az engedelmesség keskeny útját. Tehát Krisztus után 70-re, 80-ra, 90-re gondoljunk, Krisztus után 70-ben Titus császár seregei letaposták Jeruzsálemet, szét rúgták valósággal a zsidó államok, és menekült mindenki. A keresztények már néhány évvel előbb otthagyták Jeruzsálemet. Tehát mindenki elmenekült, aki életbe maradt, akit nem vittek el rabszolgának a hódító, győztes rómaiak. Fölfele spriccel, hogy úgy mondjam, leginkább a zsidóság és kereszténység északra, tehát a mai Szíriába. És úgy tűnik, hogy a legnagyobb városban, Antiókia volt, Jeruzsálemtől északra Szíriában, Antiókia volt az a nagyváros, ahol megtelepedtek a zsidók is, a szórvány zsidóság, több zsinagógát alkotott, természetesen egy óriási város volt Antiókia. És a keresztények is ott rendezkedtek be a gyülekezeti életre, úgyhogy hamarosan Jeruzsálem, mint anya egyház, elveszítette a jelentőségét, mert ez nem meg is szűnt Jeruzsálem, és a keresztény gyülekezeti súlypont áttevődött Antiókiába. Na most Antiókiában ott volt egymás mellett a zsinagóga maradványa, ott maradtak a rabbik, írástudók, ez a király, meg főpap, nincs tovább, hol király, hol főpap. A zsidó élet szellemi vezetését az írástudók és a farizeusok vették kezükbe. És mind a mai napig tulajdonképpen ez a vonal megy tovább. Tehát az írástudók a zsinagógákban tanították tovább Mózest. És valószínűleg még szigorúbban, mert ez a tömegvélektani törvény, szorítás alatt még inkább megmerevednek a dolgok. Tehát tanították a Mózes törvényét, és mellettük ugyanabban a városban volt a keresztény gyülekezet, amelyiknek a tagjai akkor még szinte kizárólag zsidók voltak, zsidó keresztények. Na itt elkezdődött egy bizonyos feszültség. A zsinagóga és a zsidó keresztény gyülekezet között, mert az akkori keresztények magukat zsidóknak vallották természetesen. A Cselekedetek könyvében olvassuk, hogy amíg a jeruzsálemi templom fennállt, addig részt vettek a kultuszban. Mentek imaórákra, és tudjuk, hogy a kóser szabályokat megtartották, imaórákat megtartottak. Tehát a mózesi rendben maradt a Krisztus hívő új közösség, a keresztény gyülekezet is. Na most itt tisztázni kellett azt, hogy hogyan viszonyunk egymáshoz. Barátok vagyunk, vagy ellenségek vagyunk? Ugyanazt valljuk, vagy nem valljuk ugyanazt? Tehát itt van a Máté evangélisták egyik problémája, hogy hogyan kell viszonyulnia ennek a kis zsenge palántának, ennek a új kezdésnek, hogyan kell viszonyulni az évezredes régihez, a zsidósághoz. Ez volt az egyik front. És itt Máténak van egy gondolata arról, hogy a mózesi törvényhez hogyan kell viszonyulni. Ez volt az egyik küzdelem. És ha gondosan tanulmányozzuk a Máté evangéliumát ilyen szempontból, akkor erre a furcsa kettősségre jutunk, hogy Máté szerint egyformán helytelen magatartás a törvénynek az elfogadása is, meg az elvetése is. A betű szerinti további folytatása, ahogy a írástudók, farizeusok folytatták, tanították, az pontosan olyan rossz, mint aki radikálisan elveti a törvényt. És itt kirajzolódik a másik front, ahol küzdeni kellett, ez bizony nem más, mint a Pálféle kereszténység, a törvénymentes evangélium. Ezek voltak az úgynevezett hellénisták. István vértanú volt az első, és már a jeruzsálemi gyülekezetben is volt egy kis tábor. Tehát a hellénisták azt mondották, hogy befejeződött a törvény, nincs tovább. És Máté e két tábor között vergődött és írta, szülte, mint hogy a gyöngykagyló a beléje került izgató homokszemre gyöngyöt szül, vagy gyöngyöt formá teremt, hát Máténak a lelkében ott volt az a vergődés, hogy hát kinek van igaza. És most negatívul mondom el csak a dolgot, Máté odajutott, hogy nincs igaza azoknak, akik mindenestül elfogadják, továbbra vinni akarják a mózesi rendet, törvényt, de nincs igazuk a hellénistáknak sem, akik törvénytől teljesen szabad evangéliumot akarnak hirdetni. Ez az a bizonyos két frontos harc, nem értett egyet Máté Pállal és a hellénistákkal, hogy nincs többé törvény, és nem értett egyet azokkal a zsidó keresztényekkel, akik mindenestül tovább akarták vinni a zsidó kultuszt, még Jeruzsálem szétrombolása után is. Na tehát most hajoljunk közelebb ehhez a szóhoz, hogy a törvény, a tóra. Máté is, aki tehát első hallásra olyan pozitíven fogalmazza meg a dolgot, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Ez a Máté is azért a továbbiakban elkezdi sorolni, hogy a régieknek megmondatot, én viszont azt mondom nektek. Tehát egy bizonyos törvény igenlés után következik a törvény kritika. Ismerjük, olvassuk el, majd otthon egymás után jönnek. Na most itt vetődik fel a nagy kérdés. Mire vonatkozik ez a törvény kritika? Tudnék, a Jézus korában egybe mosódott két valóság, egyfelől a mózesi törvénynek a betűi, amelyek vonatkoztak a kultuszra, a jogra, a morálra, tehát voltak a Mózes betűi, de a betűkre ráépült az ősök hagyománya. A betűk fölött jártak el az évszázadok, alkalmazni kellett a betűket, az írás tudók voltak azok, akik alkalmazták, tehát Jézus korában már két réteg mosódott egybe, a Mózes betűje és a ráépülő hagyomány. Tehát például, hogy az egyik bibliai hely kiélezi, a mózesi törvény azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Ez egyértelmű. De ráépült egy ilyen hagyomány, hogy ha az Istennek szánsz valamit, akkor nem kell Mózesre gondolni, hanem Istené az elsőbség. Egy világos példa, hogy hogyan épül rá a hagyomány az eredeti törvényre. Na most a nagy kérdés, amikor Jézus törvénykritikát gyakorol, akkor a ráépült hagyományt fejti le, és fölemeli a mózesi tiszta eredeti törvényt? Vagy pedig van annyi bátorsága, sőt vakmerősége, hogy Mózeshez is hozzá nyúl? Amikor azt mondja, hogy én pedig azt mondom, akkor vajon csak lehántja ezt a új réteget, hogy a Mózes törvénye annál igazabb legyen, vagy merésszel hozzányúlni Mózeshez. Ezen sokat vitáznak a teológusok, és hát természetesen a zsidó teológusok, szoktam emlegetni egy Pinkász Lapid nevű, nagy nevű, híres zsidó tudós, aki az új szövetséget magyarázza, mindenfele, most Svájcban voltam, megint csak találkoztam vele, magyarázta a Bibliát. Egy ilyen Pinkász Lapid és a többiek, akik esetleg protestánsok vagy keresztények, sokan vannak, akik azt mondják, hogy csak ennyi történt, hogy Jézus a hagyományt lehántotta, és nem nyújt hozzá a Mózeshez. A Pinkász Lapid azt mondja, hogy Jézus a mi prófétánk, most kezdjük fölfedezni, hogy tulajdonképpen egy reformátor volt, aki ezeket a kicsinyes emberi szabályokat érvénytelenné tette azért, hogy az igazi méltósága fölemelkedjék a törvénynek. Ez a zsidó hozzáállás. Jézus semmi újat nem hozott, csak mint reformátor, mondjuk akár Calvin, Luther, lehántották a középkori cifraságokat azért, hogy az evangélium egyszerűséget megint megszólaljon. Hát ilyen volt igazából Jézus is, tehát egy zsidó reformátor volt. Nem nyúlt Mózeshez, csak a hozzá fűzött felemás kicsinyes szabályokat, törvényeket érvénytelenítette. Vajon ennyi volt-e csak Jézus szolgálata? Hát én megvallom világos az, hogy nem, szerintem nem. Szerintem Jézus igenis vette a bátorságot, és Mózeshez is hozzányúlt. A Mózes betűihez is. Hát ez vakmerő tétel. Itt bizonyítani kellene, és tudom is persze bizonyítani, de igazán részint a Biblia tanulmányai alapján mondom ezt, részint a bennem élő Krisztus, ha szabad ilyen nagyot mondani, a bennem élő Krisztus szelleme diktálja ezt. Hát így volt, igenis, ő merészel. Nagyobb van itt Salamonnál, nagyobb van itt Mózesnél, nagyobb van itt Illésnél, aki Jézusban közénk jött, az nagyobb Mózesnél, és igenis király szuverénitással Mózeshez is merészelt hozzányúlni. Ennek a bizonyítására csak azt az igét olvasom, amit többször is idéztem már, amit a Biblia tudósok kapitálisnak, alapvetően fontosnak tartanak, többször idézi érdekes módon Máté is. Egy ószövetségi ige. Menjetek el és tanuljátok, megmondja Jézus, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Más folytás szerint szeretetet akarok és nem áldozatot. Amikor kifogásolják a tők, hogy a kultikus szavakat nem tartják be, nem mossák meg a kezüket, rituálisan evések, mindenféle panaszok volt Jézus tanítványaira, az írástudóknak, ő alapvetően ezzel vágta el ezeket a panaszokat, hát nem értitek? Irgalmasságot, szeretetet akar Isten, és nem áldozatot. Ha ezt komolyan veszük, az azt jelenti, hogy az egész kultikus rendszer hatályon kívül helyezte Jézus. Nem azt akarja Isten. Itt már nem csak a hagyományhoz nyúl hozzá, itt Mózeshez nyúl hozzá. Az egész mózesi koncepció az volt, hogy a tisztátalan világ mindenütt fenyeget engem, és én a kultikus mosakodásokkal, mélyegyenekkel, áldozatokkal megtisztogatom magamat, és akkor tiszta leszek. Nemrég predikáltam erről, hogy Jézus pontosan az ellenkezőjét mondta. Nem kívülről fenyeget a tisztátalanság, hogy jön belém, hanem belül van a tisztátalanság, és fertőzi a többieket kifelé. Hát ez aztán tényleg teljes szembefordulás a mózesi rendszerrel. Itt tényleg nem csak hagyományokról van szó, az egész mózesi vallásos koncepcióról van szó. Erre épül az egész mózesi vallás, hogy áldozatok, megtisztulás, és akkor behúzódhatok egy szent sarokba, és ott őrizhetem a magam szentségét. Jézus szerint akár hova bújok be, a templom szentélyébe bújhatok vele, ott is viszem magammal a tisztátalanságomat. Hát itt egész világos, hogy egy rendszer, egy egész vallásos koncepció ütközik egy másikkal. Jézus egy újat hozott, olyat, amit nem Mózes hirdet, amivel Mózes bizony ütközik. Tehát akkor miért mondja Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltörőjön, hanem betöltsem. Hát most már azt hiszem nem kell bizonyítani, Máté mondja ezt Jézus szájával. Máté mondja, Máté, aki szorong két tábornak a szorításában, Máténak az egyik fajta küzdelme ez, amikor a zsidó keresztjének mindenestül bele akarnak olvadni, mosódni a zsinagóga tanításába, akkor Jézus, akkor Máté szembefordul velük, és azt mondja, hogy nem. És a korrigálás egy nagyszerű szóval végzi el Máté, hogy ne mosódjatok bele a zsidó rendszerbe, és az a egy szó benne volt a felolvasott igében, azt mondja, hogy bizony mondom néktek, ha nem tő a ti igazságotok, a farizeusoknál semmiképpen nem mentek be. Tehát Jézus Máté szerint így tekinti a törvényt, hogy abban Istennek a rendje van, de azért az Isten teljessége annál többet igényel, mint ami Mózesnél van, mint ami hagyományban van. Ha ti csak azon a szinten maradtok, amit Mózes és a hagyományok mondanak, akkor nem mentek be. A keresztény több lett, maga ez a szó, hogy több. Ha nem több a ti igazságotok. Tehát így korrigálja. A másik rész, ez nyilvánvaló, azok, akik uramoznak és csodákat tesznek és mégsem mennek be, azok a hellénista, liberális vagy libertinus keresztények, akik egészen elvetették a törvényt. Tehát nem tudom, értik-e a két frontos harcot. Akik minden esetben el akarják vetni a törvényt, annak azt mondja, hogy vigyázat, azért az Isten tórája érvényben van. Akik kicsinyesen a törvénynek a szabályt akarják mondani, azok vigyázat, az nem elég. Annál lényegesen többet kell tenni. Így helyezkedik el a Máté gondolata, és ez az igazság szerintem. A két szélsőség között, akik egészen elvetik a törvényt, akik mindenestül vállalni akarják, ezek között a keskeny utat rajzolja meg Máté. Na most még valamit, ez most már befejezésül, van egy csodálatos igéje, sok nagyszerű igéje van Pálnak a törvényről. Kikeresem most a második korintusi levélből a harmadik fejezetet. Ebben nagyszerű dolgokat mond Pál, és ma este ezzel fejezzük be ezt a szemlélődést. A 2. Korintus 3-ban azt mondja Pál, Isten alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, Mózes törvénye, hagyományok, ehhez képest új szövetség emberei, szolgái vagyunk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. És bizony itt a Mózes betűjére gondol. A Mózes betűi megölnek, aki csak ott marad, ott megöli a betű. Na most az alábbiakban ezt mondja Pál, a zsidók gondolkodása eltompult. Mert az Ószövetség felolvasásakor lepel marad felfedetlenül az arcukon, mivel az a lepel csak Krisztusban tűnik el. Előtte utal, hogy Mózes, amikor lejött a hegyről, leplet borított az arcára, mert úgy ragyogott az arca, pár kis fordulattal azt mondja, hogy minden zsidónak az arcán lepel van. Amikor olvassák az Ószövetséget, lepel van az arcukon, és ez a lepel csak Krisztusba tűnik el. Sőt, mind máig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Kezükben van a tóra, olvassák, de közben lepel van a szívükön. Mit jelent ez a kép? Azt jelenti, hogy olvassák, a betűket olvassák, de a lényeghez nem érkeznek el. És itt vagyunk ennél a utolsó kérdésnél, akkor a tóra. Mi a tórának a lényege? Azok a kicsinyes szabályok, amiket az írástudók hozzáragasztottak, vagy azok az alapvető nagy dolgok, véres áldozat, nagy ünnepek, szombat, ez a lényeg, vagy pedig a tóra még mindezek mögött van. És amikor Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt szerintem, akkor ő arra utal, hogy nem csak ez érvénytelen, amit a írástudók mondanak, nem csak az, amit a Mózes mondott, hanem az, ami mindezek mögött van, a Tóra eredeti igazsága. És a Tóra eredeti igazsága így hangzik, közismert dolgot idézek, de milyen fénybe kerülhet ez a közismert dolog. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, ne legyenek idegen isteneid, ne őj, ne barátnálkodjál. Itt van a nagy egység, a Tóra nagy egysége, az Isten üdvözítő szeretete megragadott titeket, tehát így meg így viselkedjetek. Na most a zsidók megfeledkeztek erről az isteni Tóráról, az isteni Tóra, az isteni szeretet, meg az üdvözítő szeretet. Ez a Tóra, magva.